Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások minisztere, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. A praxis közösségek fejlődését kívánja a kormány segíteni. Nagy hír, amikor egy-egy területen végre megalakul egy.
Természetesen 2-3 napon belül ezzel kapcsolatban ismételten bejelentést teszünk, tehát nem akarok ennek elé menni, mindenki elérheti ezt a hírt is.
Mi lesz a, illetve mi a Magyarság Kutató Intézet feladata? Van-e neki egy feladata?
Hát ez rendkívüli érdeklődéssel kísért kérdéskör a magyar társadalomba. Mondhatnám azt is, hogy évtizedek óta. Ugyanakkor viszont a szenvedélyek ebben a kérdéskörben eléggé markánsak, és egyre inkább erősödnek. Vannak különböző álláspontok, amik nem közelítenek egymáshoz, és pontosan azért, mert az állítások cáfolata helyett érzelmi reakciók vannak. Ez a vita, ami egyébként nagyon fontos, nagyon lényeges, az utóbbi időben itt-ott eldurvult. Ugyanakkor viszont nagyon sok tudományág foglalkozik ezzel a kérdéskörrel, történelem, régészet, nyelvészet, népi zenek kutatása, népi motivumok, antropológia, mostanában az archeogenetika, és mindegyik tudományág nagyon sok eredményt felhalmozott. De én úgy gondolom, hogy ezeket az eredményeket most már szintetizálni kéne, nagyon magas tudományos igényességgel, kérdésekre választ kellene adni, mindenféle elfogultság, és főleg mindenféle szenvedély nélkül. Ezzel kapcsolatban mondanám, hogy már is, pedig még semmi nem történt, csak egyáltalán a bejelentés, hogy ezzel a kérdéskörrel vitatkozni lehet, már elindultak évtizedes toposzok, megjegyzések, személyeskedések, pedig ennek nem itt és nem most van az ideje, hanem itt a tudományos érveknek és az eredményeknek van az ideje.
A kérdések, amivel a magyarság kutatásnak foglalkoznia kell, azok látszanak már? Jó kérdésből születik a jó válasz?
Hát természetesen. Azt azért mindenféleképpen hozzátenném, hogy nem tudta kibontani mindegyik szellemi irányzata a saját álláspontját, mert hiszen az elmúlt évtizedekben többféle diktatúrát élt meg a magyarság, és ha nem is diktatúráról beszélünk, de nagyon jelentős világhatalmi, gondolok a osztrák időszakra, utána gondolhatok a Szovjetunióra. Tehát a dolognak a lényege az, hogy most igenis mindenki álljon ki a porondra, felvértezve, tudással, ismeretekkel, és teljesen szabadon mondja el az érveit. Az érveit, ha cáfolják, akkor cáfolja meg a cáfolatot. Nagy lehetőség mindenkinek.
Van-e a magyarság kutatásnak, vagy vannak-e hipotézisei, amit megerősítve vagy cáfolva egy tudományos vitában eredményre lehet jutni?
Hát természetesen ez minden tudományban így van. A társadalomtudományok esetében más a helyzet azért, mint a matematika, fizika. Itt nagyon sok hipotézis áll szembe hipotézissel, valószínűség áll szembe valószínűséggel. Nem mindegy azonban, hogy a valószínűség mennyire erős. Nagyon valószínű valami, vagy éppen elmondom, de nem tudom alátámasztani semmivel.
Mi lesz a kutatási módszer? Az írott emlékek hiányosak a írható anyagok elpusztulása miatt, bőrre, csontra, fára, ha voltak, ilyenre írtak, mert nem volt papír, de ezek már nincsenek meg. Hogy kutatunk?
Hát rengeteg forrás azért mégis megmaradt. Tehát erről a történelmi korszakról azért maradtak fenn görög nyelvű feljegyzések, latin nyelvű, arab nyelvű, és nagyon sok minden más. Megjegyezném, hogy az érdeklődés mértékére jellemző, hogy minden nap 15 és 25 ember, illetve csoport jelentkezik, hogy szeretne ebben a munkában részt venni. Többek között mai történés, hogy jelentkezett egy rendkívül magasan kvalifikált mérnökember, aki egy nagyon jól menő cég gazdag tulajdonosa, ő hobbi szinten lefordítatott kínai korabeli írásos anyagokat. És azért jelentkezett, hogy ezt nagyon szívesen bevinné a Magyarságkutató Központba, hát ha lehet hasznát venni.
Ki fogja, miniszter úr, kiszűrni a minden kérdésben óhatatlanul megjelenő küldetéses, hóbortos embereket?
Hát én nyilvánvalóan, hogy hóbortos emberek mindenütt vannak, hát nyilvánvalóan, aki nem tud érvelni, nincsenek ismeretei, ezekben a vitákban nyilvánvalóan nem tud részt venni, érdeme nem tud részt venni. A felvetések az egy másik kérdés. A Magyarságkutató Intézet kutatógárdájáról annyit tudok jelen pillanatban elmondani, bár nem én szervezem az intézetet, de nagyon sok magas, tudományosan magasan kvalifikált ember jelentkezett önként, és természetesen kértek is fel embereket, egyetemi tanárokat, nagyon sok PhD fokozattal rendelkező archeológusokat, genetikusokat, és lehet folytatni.
Az intézet vezetője egy jogász, de az ő feladata nem a szakkérdések eldöntése, hát lesz, ugye, hanem a szervezés, ugye?
Ugye ez nem egészen jó hiszemű megközelítés, hogy számon kérik az intézetet megszervező embertől valamelyik szaktudományágnak a magas szintű ismeretét, nem ez a dolga. Neki az a dolga, hogy szervezze meg az intézetet, működjék az intézet, menjenek tisztességesen a pályázatok kiírása, és szervezze meg a pályázatíró grémiumokat, bonyolítsa le a pályázatokat, megfelelő módon értékeljék, szervezzen nemzetközi konferenciákat, szervezze meg azokat a például régészeti feltárásokat, amire államközi tárcaközi szerződéseket kötöttem oroszokkal, kazahokkal, üzbégekkel, nem akarom folytatni, nagyon sokakkal, horvátokkal, és itt tovább.
Újra nyílik-e a nyelv rokonság és a magyarság eredetének hatalmas vitája?
Hát ez nagyon érdekesen változik az idők folyamán. Ugye indogermánokról beszéltek, aztán szlávokról beszéltek, és megjelölték a nyelvi közösséget, hasonlóságot, azonosságot egyúttal származástani, tehát genetikai rokonságnak is. Na most ez, hogy finnugor népek, ez a népcsoport ilyen formában nem létezik, ami abból jött át, hogy beszélnek finn, ugor nyelveken, ezek egymással rokonok valamikor találkoztak. Ez volt a hivatalos álláspont is. A 80-as években azonban az eredetet, tehát a származást és a nyelvi rokonságot szétválasztották egymástól. Ez is egy óriási csúsztatás, amikor leírják azt, hogy soha nem azonosult a kettő, vagy nem azonosították a kettőt. Nem így volt. Én az elemi és gimnáziumi iskolába gimnázium éveim alatt igenis azt tanultam, hogy finn-ugor eredetiek vagyunk, és a nyelvünk finn-ugor.
Ezekre a kérdésekre a Magyarság Kutató Intézet kutatásai választ adhatnak?
Valószínűleg abszolút választ, meggyőződésem, hogy nincs. Tehát amit 100%-os biztonsággal meg lehet mondani, nincs egyébként a medicinában sem nagyon van. Matematikában is itt-ott. De az, hogy mennyire valószínű egy állítás, az többé-kevésbé meg lehet határozni, ha multidisziplinárisan, tehát sok tudományág eredményeit a tudósok majd összesítik.
Az akadémiai rendszernek a magyarság kutatása az része lesz, vagy konkurenciája?
Én nem így fogalmaznék, hanem tehát én semmi ellenséges tendenciát nem látok. A Tudományos Akadémia célja is feltehetően az, hogy tudományos szinten tisztázza a kérdéseket. Itt is erről van szó, sőt, én inkább itt szünergizmust, együttműködési lehetőségeket látok, és arra is lehetőséget látok, hogy az akadémián, egyetemeken és nagyon sok helyen dolgozó tudós emberek, történészek, régészek és a többi ezen a fórumon bizonyítsák be a saját teóriájuknak a minél magasabb valószínűségét. Tehát ha így fog, ha tetszik sarkítani a kérdést, ez az akadémia társadalomtudományi osztályainak is egy nagy lehetőség. Tehát nem, hogy szembe megy, hanem lehetőség.
A 800 millió forintot, amivel elindul az intézet, azt hogy kalkulálták ki? Mert ez többszöröse annak, mint amivel ugyanezen területen kutató akadémiai csapatok
én
foglalkoznak.
Én ezt nem gondolnám. Nem? Én abszolút fordítva gondolnám az arányokat. A Magyar Tudományos Akadémia kérdéssel foglalkozó osztályai ennek sokszorosát fordították, nem feltétlenül egy év alatt, de néhány év alatt mindenképpen.
Milyen területeken fognak kutatni? Utaznak a egykor volt magyarok feltételezett területeire? Hát ott is próbálnak emlékeket.
Természetesen, ugye itt azért egy új tudományágat mindenképp meg kellene említeni, ez pedig az archeogenetika. Ugyanis eléggé exakt tudománynak kell tekinteni, az emberi DNS bázis párjainak a feldolgozása 2-3 milliárd információt hordoz a bázis párokba kódolva, ami az anyai mitokondriális DNS-en keresztül a nőkben az Y-kromoszómában rögzített DNS információk pedig a férfiágon az évezredek folyamán nem változnak. Tehát hihetetlenül sok adatot lehet a milliárdos nagyságrendű bázispárból nyerni, és ezeket meg lehet próbálni időbe elhelyezni, térbe elhelyezni akár népcsoportoknak, vagy egyes családoknak a földrajzi helyét különböző időpontokban, mondjuk Krisztus előtt 5000 évig meghatározni.
Kellenek csontok a múltból, és kell élő ember a jelenből.
Természetesen, hogyha ezeket a vizsgálatokat és annak az eredményeit figyelembe veszik a tudósok, akkor meg lehet mondani, hogy hol érdemes régészeti feltárást végezni. Vagy vannak olyan megállapodásaink, hogy már feltárt, megőrzött csontokat tudományos vizsgálat céljára az adott ország megfelelő disziplinájában tevékeny kutatóival közösen határozzuk meg.
Ki jöhet a magyarság kutatásból egy más típusú őstörténet ahhoz képest, mint amit most ismerünk?
Hát ha én erre most választ adnék, akkor nagyon messze kerülnék a tudományos módszertantól. Nyilvánvaló a hipotézis lehet, tehát lehet egy elképzelés, hogy esetleg ez az igaz. Ezt meg lehet próbálni bizonyítani, de ez semmi garanciát arra nem jelent, hogy a végeredmény ezzel megegyezik.
Ilyenkor a nulláról kell indulni?
Nem lehet előrevetíteni eredményeket és törekedni, hogy mindenáron azt bizonyítsam, hanem a törekvés az, hogy minél több adathoz jussak, amiből következtetéseket lehet levonni.
És az adat az lehet valamilyen emlék, az lehet a DNS, amit kinyernek olyan csontokból, ahol feltehetően mi voltunk.
Hát természetesen lehet egy zenei motívum. Lehet egy népművészeti motívum, például a csodaszarvas. Nyilvánvalóan orientáló adat lehet, hogy melyik populációkban tűnik fel, vagy a testvérpár, amit mi hunor magyarnak nevezünk, vagy magornak nevezünk. Nagyon hasonló mondák, legendák maradtak fel más népeknél is.
De Magyarság Kutatóintézet puszta léte már most a közbeszéd része. A terméke, a publikációk, azok vajon a közbeszéd részei lesznek? Erre számít? Vitatni fogjuk? Hogy milyen eredményre jutottak?
Én arra gondolok, hogy a tudósok nyilvánvalóan a tudomány legmagasabb színvonalán fogják ezeket a kérdéseket tárgyalni. A magyarságkutat arra vállalkozik, hogy az ismereteket továbbítsa az érdeklődő emberek felé, és ennek nagyon-nagyon sok módja van. Van világháló, vannak konferenciák, vannak tudományos folyóiratok. Egyébként a magyar tudomány ezzel foglalkozó disziplinái nagyon szépen be vannak ágyazva a nemzetközi vérkeringésben.
Most is vannak ilyen kiadványok, amelyek ezzel
hát
foglalkoznak.
Természetesen, hát Muravcsik Gyulára utalok a két világháború között és az azt követő években. Hát én most kaptam egy német professzortól, egy müncheni professzortól egy levelet, hogy hallotta a magyar tudósoktól, hogy ez napirendre kerül, és hogy ő szeretné a tudomásomra hozni, hogy Muravcsik új tudományágot teremtett. És ezt a magyar tradíciót tovább kéne vinni. Ő ebben annyit tud segíteni, hogy amit élete során ősforrásokat, régi nyomtatványokat összegyűjtött, az fölajánlja az ELTE-nek.
Az nem kérdés, hogy önt, a tudósokat, akik ezzel foglalkoznak, ez nagyon érdekli. De a következő generációkat vajon fogja ez a kérdés érdekelni?
Hát én a jelenlegi generációt tudom megítélni, a különböző életkorba tartozó generációkat. Én csak azt tudom mondani, hogy elképesztő érdeklődést észlelek. Tehát én naponta kapok körülbelül 300 e-mailt, ennek legalább a tized része erre vonatkozik. Amit persze továbbítok a intézmény szervezője fele, illetve hát a már most felbukkant tudósok fele.
Kik lesznek a szakmai vezetők? Látja-e már, hogy kik jelentkeztek a szakmai, tehát nem a szervezési vezetői feladatokra?
Nyilvánvaló, hogy a különböző disziplináknak nagyon rangos vezetői lesznek, tehát én nem abba gondolkodom, hogy egyetlen egy szakmai vezető lesz. Tehát nem szeretnék abba a hibába esni, hogy ha elnézést kénytelen vagyok mondani egy tudományágot, népzenekutatás, nem szeretném azt, hogy minden csak népzenekutatás legyen ebbe az intézetbe.
Mert ha a főnök népzenekutató,
akkor... Nem, legyen archeogenetikus, legyen régész, és a többi, és a többi, és körülötte tehetséges, szorgalmas, igényes, tudós ember.
Nemzeti alaptanterv fejlesztése, az hol tart most?
Én szerintem a nemzeti alaptanterv abban a struktúrában, amit a 2-3 évvel ezelőtt felkért nemzeti alaptanterv bizottság összeállított, a korrekciókkal, változtatásokkal, fejlesztésekkel körülbelül elérte a határát. A kerettanterv, ami körülötte van, az is tulajdonképpen elkészült, nyilvánvalóan azonban ezekkel lehet változtatni. Nem elégséges azonban csak a nemzeti alaptantervet összeállítani, ehhez hozzátartoznak az érettségi tételek, az érettségi bizottságok, a pedagógus továbbképzések. Tudnék, a nemzeti alaptantervet át kell adni a hallgatóknak. És nyilvánvalóan, mivel nagyon sok új megközelítés van, erre fel kell készülni a tanároknak is. Na most itt elképesztő aktivitás volt, több mint 600 észrevétel jött, ausztráliai magyar pedagógusok, erdélyi magyar pedagógusok, és mindenki, akit ez érdekel. Ezeket tételesen mind igyekszünk feldolgozni, és ez a feldolgozás még mindig folytatódik. Persze túl sok újat már nem tudunk beépíteni. Tegnap beszélgettem a Magyar Művészeti Akadémia elnökével több egyszerre, visszatértünk a nemzeti alaptantervre is. Ő zenész ember, ő szeretné, hogyha hetente egynél több órát lehetne fordítani a nemzeti alaptantervben, például a Kodály módszer jobb megismerésére.
Elég keményen fogalmazott az elnök. Azt mondta, hogy a művészeti oktatás, mint talán egy betegséget különítik most el a rendszerben.
Elnök úrnak ebben nem teljesen volt igaza, mert fél éve is beszéltem vele ugyanerről. Sőt, én fél évvel ezelőtt kértem azt is, hogy állítsa össze a Magyar Művészeti Akadémia, hogy képzeli el a saját szerepét az egész magyar oktatási rendszerbe. Ezt a kérésemet tegnap megismételtem. De visszatérve a nemzeti alaptantervre, megkaptam én is a NAT-ra vonatkozó javaslataikat, és az oktatási államtitkár úr, Bódis professzor úr kétszer hívta meg az akadémia képviselőit, akik részt vettek ezeken a konzultációkon. De elmondtam tegnap elnök úrnak, hogy a zenei képzés nem kizárólag a heti 1-2-3 vagy 18 óra, hanem számos egyéb lehetőség van. Tervünk az, hogy minden magyar iskolás gyermek minden évben egyszer eljusson múzeumba, hangversenyre, színházba és a többi. Óriási lehetőségek rejlenek az énekkarok, zenekarok gimnáziumi alakításába, kulturális rendezvények szervezésére és a többi. Tehát én kértem elnök urat, hogy változatlan lelkesedéssel tegyék meg a további javaslataikat ilyen kontextusba is, és ne szűkítsék le a javaslataikat egy órára. Na most, ha beszélek a kémikusokkal, elmondják, hogy nagyon sok a történelem, kevés a kémia, történészek elmondják a fordítottját, pedagógusok demokratikus szakszervezete pedig azt követeli, hogy csökkentsük az órák számát, meg a pedagógusok terhelését.
És a szülők azt mondják, hogy túlterheltek a gyerekek.
Vagy egy része azt mondja, hogy nagyon túlterhelt a gyerek, a másik része meg azt mondja, hogy a gyerek nem kap eléggé alapos, részletes ismereteket. Tehát ez az a kérdéskör, amiben mindenkinek megvan a saját véleménye, sőt, mi több, ezen túl megvan még az érdeke is, sőt, mi több, megvan a politikai érdeke is. Na most ezt nagyon szeretném, hogyha ki lehetne zárni a NAT tárgyalásából, mert ez a politikai érdekeknél sokkal, de sokkal fontosabb. Itt a jövendő generációkról van szó.
Azt vitatják, hogy milyen legyen az általános iskola és a középiskolai rendszer, hogy 4 osztályos, 8 osztályos, 6 osztályos. Ez ma egy kicsit bonyolultnak tűnik.
Ebbe többé-kevésbé egyetértés van. Persze, hát itt is számos elképzelés mutatkozott meg, de ezeket a szakértői csoportok végig beszélték, végig konzultálták, és vannak olyan pedagógus konglomerátumok, akik a legmesszebb menőkig egyetértettek. Vannak olyan iskolák, nem is egy, nem is kettő, hanem nagyon sok, akik azt mondták, hogy pilot jellegelők nagyon szívesen elindítják holnap, és majd a tapasztalatok birtokába eldől, hogy kell-e még korrigálni, változtatni, javítani a minőséget, de erre meg mi nem gondolunk, mert ha egyszer valamit bevezetünk, akkor az legyen belátható módon adott viszonyok között a legmegfelelőbb.
És legyen állandó is, ha bevezet, és legyen állandó is, hogyha bevezetik? Hát vagy itt van helye kísérleteknek?
Nemzeti alaptantervet megadott periódusokba célszerű felfrissíteni, és ez tényszerűen szükségszerűség. Itt most a felsőoktatásról beszélünk, amit én 5 éve tanítottam a daganatokról az egyetemen, abban mára már semmi nem igaz. Nyilvánvalóan a Róma történelme nem változik meg manapság, de annak az interpretációja és az, hogy mi történt akkor, mi miért történt, mi lett a következménye, ezeken érdemes elgondolkodni folyamatosan. Tehát visszatérve a NAT-ra, a NAT-ot megadott periódusok szerint fel kell újítani.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin és Illis László felelős szerkesztők és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.